Magyarország gazdasági növekedése felül fogja múlni az unió átlagát, mondta Orbán Viktor. Törvényellenesek a magyarságnak fontos módosító javaslatok a román alkotmánybíróság szerint. Már a társasházban élők is tudják, mennyivel csökkent a közös rezsi. Ez a Híradó a Dunán, jó reggelt kívánok! Magyarország ma már egy versenyképes állam, amely az elmúlt években termelési központtá vált, a további célja pedig, hogy egy európai innovációs terület is legyen, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Magyar-Török Üzleti Fórumon. A kormányfő hozzátette, Magyarország ma egy olyan Európai Unióban próbál sikeressé válni, amelynek az átlagos növekedése a következő években várhatóan lassabb lesz, mint a magyar gazdaság bővülése.
Magyarországban egy versenyképes ország.
Orbán Viktor a harmadik Magyar-Török Üzleti Fórumon azt mondta, Magyarország azért lett versenyképes, mert az emberek magukévá tették azt a gondolatot, hogy a válságban nem az Isten csapását kell látni, hanem egy óriási lehetőséget. A miniszterelnök hangsúlyozta, ezért lett 2010 után Magyarország meghirdetett céljának megfelelően európai termelési központ.
Ezért van az, hogy Magyarországon ma többen dolgoznak, mint 4 évvel ezelőtt. Ezért van az, hogy még többen akarnak dolgozni, mint korábban, és mindenki rájött, hogy segély helyett inkább munkából próbáljon megélni. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért van az, hogy volt olyan esztendő, azt hiszem 2012 lehetett ilyen, amikor egyetlen év alatt megháromszorozódott a Magyarországra érkező külföldi befektetések száma.
A kormányfő kiemelte. Eljött az idő, hogy megőrizve termelési központ jellegét Magyarország egyben kutatásfejlesztési terület is legyen Európában. Orbán Viktor azt mondta, erre van esélyünk, de ehhez olyan partnerek kellenek, mint Törökország. Magyarország gazdasága erős. A gazdasági mutatók tanúsága alapján a fejlődés megindult, mondta Abdullah Gül. A török köztársasági elnök ennek ellenére úgy látja, hogy az üzletemberek még nem ismerték fel teljesen a két ország kapcsolatába rejlő lehetőségeket.
Az eddigi 5 üzleti fórum 110 millió eurónyi új üzletet jelentett a magyar és török vállalati vezetők megállapodásai alapján.
A magyar-török gazdasági együttműködés növekszik, mondta Szijjártó Péter. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára hozzátette. Erre jó példa, hogy egy éven belül már 6-szor találkoztak a hazai és a török gazdasági üzleti életvezető képviselői.
A világpolitikában, a világgazdaságban zajló komoly változásokra, átrendeződésekre Magyarország válasza eddig a keleti nyitás politikája volt.
Varga Mihály azt mondta, a kormány az elmúlt években törekedett arra, hogy nyugati kapcsolatai megtartásával keleti irányba is nyisson. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, az üzleti fórumot a lehető legjobb időszakban rendezték, mert most arra bebizonyosodott, hogy eredményre vezettek a magyar kormány gazdaságpolitikai törekvései.
Van olyan lakóközösség, ahol több 100 000 forintot spóroltak tavaly a rezsicsökkentésnek köszönhetően. A hétvégéig minden társasházban élőt tájékoztatni kellett arról, hogy mennyivel csökkent a ház rezsiköltsége az elmúlt hónapokban.
A decemberin ugye itt van a hulladék, illetve a villamosenergia megtakarítás, a januári hulladék megtakarítás.
A decemberi és a januári megtakarítást mutatja az egyik Salgó-Tarjáni társasház közös képviselője a kifüggesztett hirdetményen. A 200 lakásból álló épület 2013-ban 500 000 forintot spórolt a rezsicsökkentésnek köszönhetően. A víz, a gáz, a villany és a szemétdíjárának mérsékléséből származó megtakarítást a lakók a ház felújítására fordítják.
Na, olvastam a tájékoztató levelet, nagyon jó, hogy van a háznak megtakarítása, bizony nagyon sok mindenre lehetne fordítani. Én a 8. lakom, gyakran jövök gyalog, mert hogy elromlanak a liftek, ezekre várni kell ezeknek a javítására, illetve egy alapos festés is ráférne a házra.
Farkas Tamás, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének elnöke szerint a nagyobb, gázzal fűtött és liftes társasházak sokat spórolhatnak a rezsicsökkentésnek köszönhetően.
Ha ez a megtakarítás az pénzügyi elszámolás szintjén valós, akkor szerencsés az épület és a jövőt illetően épület energetikai korszerűsítésre lenne célszerű fordítani.
A lakók tájékoztatása a lakásszövetkezeti intézőbizottságok, igazgatóságok vagy a társasházkezelők feladata. Nekik havonta minden hónap 15-éig értesíteniük kell a tulajdonosokat arról, hogy az adott hónapban pontosan mennyit fizetett, illetve mennyit spórolt a közösség. Minden év február január 15-éig pedig az előző évi megtakarítást is közzé kell tenni.
Nem itt is megmondtározva, hogy ennek a hirdetménynek hogy kell igazából kinéznie.
Azt, hogy megfelelően értesítették-e a lakókat a társasházi rezsicsökkentésről, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi. A lakossági bejelentéseket a kormányhivatalokban működő fogyasztóvédelmi igazgatóságok fogadják. Ha a panaszt jogosnak találják, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket.
Többek között a kötelezés, figyelmeztetés és szankcionálási lehetőség. Természetesen emellett bírságkiszabásra is lehetőség van. Ilyen esetben ennek minimális összege 15 000 forint és maximum 500 000 forintig terjedhet.
Fülöp Zsuzsanna hozzátette, a hatóság célja nem elsősorban a büntetés, hanem az, hogy a lakókhoz eljussanak a rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk.
Csak homályosan emlékszik az érdekeltségébe tartozó cég és a Paksi erőmű között született 80, mai áron számolva 180 milliós tanácsadói szerződés részleteire, ezt mondta Gyurcsány Ferenc hétfőn egy interjúban. Azt is hozzátette, ha megadták volna, akkor többért, havi 15 millióért dolgozott volna a 90-es évek végén.
Lehetett volna, akkor nem 8 millióért dolgoztam volna nekik, hanem 15-ért, csak nem adtak 15-öt, áldja meg az Isten őket, hanem csak annyit. Szerintem a dolog teljesen rendben van.
Az ATV-ben beszélt arról Gyurcsány Ferenc, hogy ha lehetett volna, akkor nem havi 8, hanem havi 15 millió forintért is dolgozott volna a Paksi atomerőműnek a 90-es években. A Magyar Nemzet szombaton mutatta be a tanácsadói szerződést, amit még 1997-ben kötött Gyurcsány Ferenc marketing cége az erőművel, azért, hogy 10 hónapon át népszerűsítsék a nukleáris energiát és a Paksi bővítést. A munkáért akkor havi 8 millió forintot kaptak, ez mai áron számolva havi 18 millió, vagyis összesen 180 millió forint. A Magyar Nemzet bemutatta azt a dokumentumot is, amelyben az Erőmű Felügyelőbizottsága utólag 1999-ben értékelte és véleményezte a szerződést. Ebben több kifogást is megfogalmaznak. Azt írják például, hogy nem bizonyítható, a díjazás arányban áll le az elvégzett munkával. A felügyelőbizottság azt is megállapította, a szerződés túl általános, és nem tudták megállapítani, mennyiben voltak valós teljesítések, és a díjazással arányban álltak-e. Gyurcsány Ferenc csaknem 2 hétig nem nyilatkozott az ügyről, a feleségéhez irányította az újságírókat.
Forduljon nyugodtan az Artus vezetőigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékoztatni fogja őt erről.
Emlékszik rá?
Humályosan.
A több 10 millió forintos Paksi megbízásról Gyurcsány Ferenc most az ATV-ben már azt mondta, homályosan emlékszik.
A megbízás az nagyon egyszerű volt. Az európai tapasztalatokat végig nézve, elemezve, számolva adjunk tanácsot abban, és vezessünk kampányt, vezettünk is ott egy ilyen tudatformáló kampányt, hogy nem kell félni a nukleáris energiától.
A Paksi atomerőműnél arra találtak bizonyítékot, hogy 10 hónapon keresztül havi 8 millió, vagyis összesen 80 millió forintot fizettek az Artus csoporthoz tartozó cégnek. Nem találtak viszont olyan anyagokat, amelyek azt bizonyítanák, hogy mire fizettek 80 millió forintot akkoriban. Azt írták, semmiféle dokumentációt nem sikerült fellelni a kérdéses vállalkozás kapcsán. A Paksi atomerőmű vezérigazgatója 1997-ben Szabó József volt, ő kötötte a tanácsadói szerződést. Szabó József később az MSZP országgyűlési képviselője lett. Szerettük volna megtudni, mi az MSZP véleménye a 80 millió forintos tanácsadói szerződésről. Vasárnap azt írták, nem kommentálnak meg nem erősített sajtóhíreket. Az MSZP sajtófőnöke hétfőn már azt írta, 17 éve Gyurcsány Ferenc nem volt közszereplő, ezért egy politikai pártnak nem kell véleményt formálnia az ügyről. Az MSZP sajtófőnöke azt is írta, szerinte nem Gyurcsány Ferencet minősíti, hogy az erőműnél nem találják a szerződés teljesítéséről szóló iratokat. Többször kerestük Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy mutassa meg a Paksi megbízásról fennmaradt dokumentumokat. Dobrev Klára ilyet egyelőre nem küldött. Azaz ATV interjújából sem derült ki, hogy milyen anyagokat készített a Gyurcsány Ferencék érdekeltségébe tartozó cég a több 10 milliós megbízás keretében.
Hát erőködjenek a kollégák, próbálják elkapni a grabancomat, hogyha tudják.
Gyurcsány Ferenc reggel még azt mondta, csak homályosan emlékszik. Délután viszont kezd helyen már több részletet is elárult a 17 évvel ezelőtti Paksi szerződésről.
De bekészültek tanulmányok,
elemzések, hogy a különböző európai országokban mi a helyzet, hol milyen típusú viták vannak, hol milyen válaszok vannak arra.
Azt mondta, tanulmányokat, közvéleménykutatásokat készítettek, és emlékezete szerint tájékoztató sajtókampányt is szerveztek, de a mai áron nagyjából 180 milliós szerződés keretében készült anyagokat továbbra sem mutatja be a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég. A volt miniszterelnök indoklása szerint ez szembe menne a tanácsadói szakma szabályaival.
Több vizsgálatot is indította a Paksi Atomerőmű Felügyelőbizottsága a tanácsadói szerződések miatt. Az MNO.hu értesülése szerint többek között Megyesi Péter cége is adott szóbeli tanácsokat. A lap azt írja, a szerződések közös jellemzője volt, hogy szóbeli tanácsadásra vonatkoztak, írásos nyomuk nem, vagy alig volt. Magas díjazásra kötötték őket, és az erőmű részéről ugyanazok a személyek voltak a kapcsolattartók. Elutasította a Román Alkotmánybíróság azokat a magyarságnak fontos, az RMDSZ által beépített módosításokat, amelyeket az új alaptörvénybe emelt volna be a román törvényhozás.
A Román Alkotmánybíróság szerint a jelenlegi alaptörvénybe ütközik 26 olyan módosítási javaslat, amelyeket az a parlamenti különbizottság dolgozott ki, amelynek feladata a román alkotmány módosítása lenne. A bizottságban részt vett az RMDSZ is, és számos olyan pontot sikerült beépítetni a módosító javaslatokba, amelyek a romániai magyarságnak fontosak. Ilyen a nemzeti jelképek, például a székelyzászló szabad használata, a nemzeti kisebbségek kulturális autonómiájának biztosítása, illetve egy önálló székelyföldi kistérség kialakítása. A taláros testület szerint azonban a mostani alkotmányos korlátok ezeket a módosításokat nem engedik meg, amiért azok sértik az egységes nemzetállamot.
Ezek az előírások, ezek a szabályzások sértik az érvényben lévő alkotmány 152. cikkeinek azon előírását, hogy olyan kérdésekbe, amelyek a egységes nemzetállamot sértenék, nem lehet módosításokat hozni. Nekem külön véleményem van természetes módon, és a külön vélemény is meg fog jelenni az okolással együtt a hivatalos közlönyben.
Puskás Bálint hozzátette, a mostani törvények szerint ezeket csak egy teljesen új alkotmányba lehetne beépíteni. Az alkotmánymódosításokat kidolgozó bizottságban résztvevő RMDSZ elnöke úgy véli, a kialakult helyzet egy alkotmánybírósági diktatúrához hasonlít, amely megfosztja a társadalmat a döntés jogától.
A közösségi jogokat hogyan biztosítja egy alkotmány egy őshonos nemzeti kisebbségnek, ebbe beleértem én a különböző autonómiaformákat, beleértem a szimbólumhasználatot, beleértem az anyanyelv használatot. Arról az alkotmánybíróságnak nem lehet véleményem. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az alkotmánybíróság messze túllépi a hatáskörét.
Tóró T. Tibor, az MNP elnöke szerint a taláros testület döntése azt bizonyítja, hogy egy új alkotmányra és gyökeres változásra van szükség. A közösségi érdekérvényesítésben, mert világossá vált, hogy a román nemzetállami szemlélet nem tesz engedményeket.
Ez elsődlegesen a politikai szervezeteknek ad feladatot arra, hogy próbáljanak egy új egységet teremteni, amely nem egy szervezetbe való tömörítésről szól, hanem a demokráciát és a pluralizmus elvét tiszteletben tartva valami olyan típusú egyeztetési mechanizmus kell nekünk kitalálnunk, amely kifele a román nemzetállami hatóságok felé egy egységes fellépést biztosít.
Az Alkotmánybíróság döntésének indoklását március elején teszik közzé. Ezt követően a parlamenti szakbizottságnak ki kell igazítania a taláros testület által kifogásolt pontokat. A módosított alkotmányt a parlament kétharmados többsége fogadhatja el, és azt népszavazás érvényesíti.
Folytatódik a diaszpora magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj program. Idén duplájára nő a kiutazó ösztöndíjasok száma, mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. Semmilyen Zsolt úgy fogalmazott, a külhoni magyarság és azon belül a diaszporában élők megtartása szempontjából kulcsfontosságú a Kőrösi Csoma Sándor program, ami az egyik legsikeresebb kezdeményezésük volt. Erre tekintettel idén 50 helyett 100 fiatal utazhat ki a diaszpora magyarságához.
580 ezernél tart az állampolgársági kérelmek száma, tehát reális az, hogy a ciklus végére megközelítjük a 600 ezres számot, és ezeknek a fiataloknak feladatuk az is, hogy az állampolgárság tekintetében segítsék a kint lévő konzuljainkat az állampolgárság ügyintézése szempontjában.
fél hétkor lesz legközelebb híradó a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!